Az első áldozat Oxfordból. David Kessler korábban még soha nem járt Angliában. Milyen zöld itt a pázsit. Milyen keskenyek az utcák. Milyen szorosan ékelődnek be a házak a sövények és a kerítések közé. New York széles strádái és hatalmas autói után úgy érezte, mintha játékországba érkezett volna. A Barbicanon lévő aprócska lakás tiszta és személytelen volt, és ahogy Mr. Cooper mondta, valóban csak néhány száz métert kellett megtennie a Tridenlittle Street-en lévő irodáig. A Prospecta irodái egy tiszteletet parancsoló viktoriánus korban emelt épületben kaptak helyet. Silverman irodája volt a legtekintélyesebb. Volt aztán még egy fogadószoba, egy telex helyiség, két másik szoba, ahol a titkárnők ültek, valamint Mr. Elliot és az ő jövendő szobája. David számára az egész meglehetősen szegényesnek tűnt, de Silverman sietett gyorsan megjegyezni, hogy Londonban az iroda helyiségek bérleti díja éppen háromszorosa a New Yorkiaknak. Judith Lamson, Bernie Silverman titkárnője bevezette Davidet a főnök szolid eleganciával berendezett irodájába. Fekete forgó székében, hatalmas íróasztal mögött Silverman szinte törpének látszott. Az asztalán négy telefonkészülék, három fehér és egy piros. David csak később tudta meg, hogy a piros telefon közvetlenül egy amerikai állomáshoz van kötve, de hogy melyikre? Arra valójában soha nem sikerült rájönnie. Jó reggelt, Mr. Silverman! Hogy óhatja, hogyan kezdjem a munkát? Bernie! Kérem! Szólítson csak Bernie-nek! Valahogy a helyet! Figyelemmel kísérte az elmúlt napokban a cég részvény árfolyamainak alakulását? Igen, természetesen, lelkesedett David. Már megközelíti a $6 szintet. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy újabb bankok is támogatásukról biztosítottak bennünket, és a többi társaság is sikeres fúrásokat végzett. Nem, jelentette ki határozottan Silverman, és a hangját lehalkítva azt a látszatot igyekezett kelteni, hogy beszélgetésüknek ez a részlete senki másra nem tartozik. Arról van szó, hogy mi is rábukkantunk egy gazdag lelőhelyre, de úgy döntöttünk, hogy ezt még nem hozzuk nyilvánosságra. Itt a vonatkozó földtani jelentés, mondta, és egy elegáns mappát nyújtott át az asztal fölött. David meglepetésében halkan füttyentett egyet. És most mi a cég elképzelése? Érdeklődött. A sikeres fúrás, közölte Silverman, nyugodtan játszadozva egy radírgumival. Úgy 3 hét múlva fogjuk nyilvánosságra hozni, amikor már teljesen tisztában vagyunk az új forrás kapacitásával. Meg kell terveznünk, hogyan kezeljük majd a nyilvánosságot és a hirtelen nagy tömegben beáramló tőkét. Az árfolyam természetesen át fogja ütni a plafont is. Az árfolyam már is fokozatosan emelkedő tendenciát mutat. Lehet, hogy valaki már tudomást szerzett a dologról? Az bizony elképzelhető, jegyezte meg Silverman, majd felnevetett. Hát az a probléma ezzel a fekete folyadékkal, hogyha egyszer a felszínre tör, akkor már nem lehet eltitkolni. De van valami akadálya, hogy már is bekapcsolódjak az ügybe? Kérdezte David. Nem, feltéve, hogy ezzel nem okoz kárt a társaságnak. Csupán tudassa velem, ha valaki esetleg nálunk akarná befektetni a pénzét. A bizalmas információkkal itt nincs semmi probléma. Itt nincsenek korlátozó előírások, mint Amerikában. Mit gondol, milyen magasra emelkedhet az árfolyam? Silverman keményen a szemébe nézett, majd a legtermészetesebb hangon közölte. Elérheti a $20 is. Visszatérve a szobájába, David gondosan áttanulmányozta a Silvermantől kapott földtani jelentést. Valóban úgy nézett ki, hogy a Prospecta Oil sikeres fúrást végzett, de a lelőhely nagyságáról jelen pillanatban még nem tudtak teljes biztonsággal nyilatkozni. Amikor végzett a jelentéssel, az órájára nézett, csendesen elkáromkodta magát, teljesen megfeledkezett az időről. Bedobta a jelentést a táskájába, és taxival a Paddington Stationre sietett, hogy még eléri a 6:45 induló vonatot. Oxfordba volt ugyanis hivatalos vacsorára. Egy régi harvardi évfolyamtársa hívta meg. Miközben a vonat az egyetemi város felé robogott, egyfolytában Stephen Bradley járt az eszébe, akivel a Harvardon barátkozott össze. Stephen mindig kész volt önzetlenül segíteni Davidnek és a többieknek a matematikában. Most a Magdalen College-ban volt vendégprofesszor, és valóban David nemzedékének egyik legkitűnőbb tudományos képességekkel megáldott képviselője volt. A Harvardon elnyerte a Kennedy emlékösztöndíjat, majd később, 1970-ben a matematika fakultás legmagasabb díját, a Wister Prize-ot. Bár a díj csupán egy nevetséges 80 dollárnyi összegből és a vele járó éremből állt, mégis akkora volt a tekintélye, hogy az elnyerésével együtt járó korlátlan állásajánlatok és lehetőségek miatt mindig nagy volt érte a versengés. Steven játszik könnyedséggel nyerte el a díjat, és senki sem volt meglepve, amikor ezután megkapta az oxfordi meghívást is. Már harmadik éve folytatta kutatásait a Magdalénban. A Ball féle algebra területén elért kutatási eredményeit a Londoni Matematikai Társaság folyóirata rövid időközökben rendszeresen leközölte, és éppen most jelentették be, hogy saját alma materében a Harvardon tanszékvezetővé választották. A tisztséget ősztől kezdve töltheti majd be. A 1/7-es vonat egy óra alatt érkezett Oxfordba, és egy rövidke taxizás után a New College Lane-en át már 6:30-kor a Magdalenben is volt. A szálló egyik portása felkísérte Davidet Steven tágas, patinás, könyvekkel, párnákkal és kéziratokkal teli lakosztályába. Mennyire nem hasonlít itt semmi a Harvard steril fehér falaira, gondolta David. Steven az előszobáig jött elébe. Semmit sem változott. Magas, vékony, langalét a termetén, a ruha most is olyan esetlenül lógott, hogy nincs az a szabó, aki próba babának alkalmazná. Dús szemöldöke szinte teljesen eltakarta divatja múlt kerek formájú szemüvegét, amely egyben el is rejtette szerény gátlásosságát. Odalépett Davidhez, szívélyesen üdvözölte, majd a szobába vezette. Öntött Davidnek egy Jack Danielst, leültek, és azonnal megindult a csevegés. Steven egyik pillanatban egy idős ember benyomását keltette, a következőben azonban sokkal fiatalabbnak látszotta maga 30 événél. Bár a Harvardon soha nem számította Davidet a legjobb barátai közé, mégis mindig szívesen beszélgetett vele David határtalan tudásvágya miatt. Itt, Oxfordban pedig mindig is nagyon szívesen látott vendégül amerikaiakat. Emlékezetes három esztendő volt David, mondta Steven, és újra megtöltötte a poharakat. Az egyetlen szomorú esemény apám halála volt az elmúlt télen. Állandóan nagy figyelemmel kísérte az itteni oxfordi életemet, és tudományos munkámhoz is korlátlan támogatást nyújtott. Különben meglehetősen jómódú ember lettem a halála után, úgy tűnik, hogy a fürdőszoba felszerelések iránt mégis nagyobb lehetett a kereslet, mint ahogy azt feltételeztem. Adhatnál valami jó tanácsot, hogy mibe fektessem a pénzt, mert egyelőre csak ott hever a bankban. Soha nem foglalkoztam ilyen dolgokkal, és ha befektetésről van szó, akkor mindig teljesen tanástalan vagyok. David ezután elkezdte ecsetelni új, nagy lehetőségeket ígérő állását a Prospecta Oilnál, és egyszer csak a következővel állt elő. Befektethetnéd a pénzedet a mi társaságoknál, Steven. Fantasztikus lelőhelyre bukkantunk az északi tengeren, és amikor ez nyilvánosságra kerül, a részvények árfolyama át fogja ütni a plafont. Az egész egy hónapon belül le fog zajlani, és most egy életre szóló nagy fogást csinálhatsz. Bár csak nekem lenne pénzem, amit be tudnék fektetni. Megvan már a lelőhely részletes leírása? Nincs, de olvastam a földtani jelentést, és az meglehetősen lebilincselő olvasmánynak tűnik. A részvények árfolyama már is gyorsan emelkedik, és biztos vagyok benne, hogy hamarosan eléri majd a 20 dolláros szintet. Csak az a probléma, hogy már nem túl sok idő áll rendelkezésre. Steven belepillantott a jelentésbe, de alaposabban csak később akarta áttanulmányozni. Hogy kell az ilyen befektetéseket lebonyolítani? Kérdezte. Szóval, keresel magadnak egy tekintélyes tőzsdei ügynököt, rajta keresztül vásárolsz annyi részvényt, amennyit csak megengedhetsz magadnak, majd vársz, amíg be nem jelentik a sikeres fúrást. Én folyamatosan tájékoztatlak a dolgok állásáról, és majd megmondom, mikor a legérdemesebb túladni a részvényeken. Nagyon kedves tőled, David. Ez a legkevesebb, amit megtehetek érted azok után, hogy annyit segítettél a Harvardon. Az igazán semmiség volt. Nos, akkor talán el is mehetnénk vacsorázni. Steven levezette Davidet a szálló éttermébe, amelynek tölgyfa burkolatú falait a Magdalen eddigi rektorainak, püspökeinek és tudósoknak az arcképei díszítették. Az ebédlő előterében, a hosszú asztalok mellett az első évesek vacsoráztak. Steven a termen keresztül haladva, az ebédlő túlsó végében egy kényelmes asztalnál kínálta helyel. A hallgatók lelkes zsibongása betöltötte a helyiséget, amit Steven szemmel láthatóan észre sem vett, de David nagyon élvezte a hangulatot. A hét fogásos vacsora egyszerűen csodálatos volt, és David csak azon csodálkozott, hogyan maradhatott Steven ennyire vékony a mindennap megismétlődő csábítások ellenére is. A vörösbor után Steven azt javasolta, hogy inkább menjenek vissza a lakosztályába, mintsem a társalgóban élvezzék a mogorva öreg professzorok társaságát. A gyöngyöző vörösbor mellett késő éjszakában nyúlóan beszélgettek az északi-tengeri olajról, meg a Boole-féle algebráról, és kölcsönösen megcsodálták egymást a saját szakterületükön felcsillantott tudásért. A legtöbb tudóshoz hasonlóan Steven is meglehetősen naív volt a szakmáján kívüleső dolgokban. Egyre erősödött benne a meggyőződés, hogy a Prospecta Oil-ba történő befektetés bölcs lépésnek fog bizonyulni. Hajnaltájt végig sétáltak a Magdalen Bridge melletti dús, friss, smaragdzöld pázsittal övezett Edison valkon. David keletlenül ült be 3:45-kor a taxiba, és gyorsan maga mögött hagyva a Magdalent, elsuhant a New College, a Trinity, majd a Balliol, végül pedig Worcester mellett, amelynek fala ákom-bákom feliratokkal volt telepingálva. A 10 órás vonattal tért vissza Londonba, nagyon élvezte az oxfordi látogatást, és remélte, hogy valamivel viszonozni tudta régi Harvardi barátjának korábbi segítségét. A második áldozat. A vizit. Jó reggelt, David! Jó reggelt, Bernie! Azt hiszem, el kell mondanom, hogy az estét Oxfordban töltöttem egyik barátomnál, aki egy kis pénzt akar befektetni a társaságnál. Az összeg akár $250,000 is lehet. Nagyszerű, David! Csak így tovább! A kezdet nagyszerű! Silverman semmi meglepetést sem mutatott a hír hallatára, de amikor egyedül maradt a szobájában, azonnal felemelte a piros telefonkagylóját. Harvey?
Igen?
Ez a Kessler jó választásnak tűnik. Valószínűleg rábeszélt az egyik cimboráját, hogy $250,000 fektessen be a társaságnál.
Rendben van. Most pedig jól figyelj. Szólj az ügynökömnek, hogy valamivel $6 árfolyam fölött dobjon piacra 40,000 részvényt. Ha Kessler barátja végül is úgy dönt, hogy a társaságnál fektet be, akkor az enyém lesz a piacon elérhető legnagyobb részvénycsomag.
Steven egy napig gondolkodott David ajánlatán, aztán amikor felfigyelt arra, hogy a Prospecta Oil részvényei 2,75 fontról 3,05-re emelkedtek, úgy határozott, eljött az ideje, hogy befektessen azon a területen, amely Szilárd meggyőződése szerint nyerő vállalkozásnak fog bizonyulni. Bízott Davidben, és a fényes papírra nyomott földtani jelentés is megtette a hatását. Felhívta a belvárosban lévő Kitkat and Aitken ügynöki irodát, és megbízta $250,000 értékű Prospecta Oil részvény felvásárlásával. Harvey Metcalf ügynöke az igény bejelentése után azonnal a piacra dobott 40,000 részvényt, és így a tranzakció gyorsan lebonyolódott. Steven 3,10 fontot fizetett a részvények darabjáért, ezzel lényegében ki is merült az apai öröksége. Kis idő múltán Steven boldogan vette észre, hogy a részvények árfolyama már az eredményes fúrás nyilvánosságra hozatala előtt 3,5 fontra emelkedett. Még nem is volt a kezében, már is azon kezdett töprengeni, hogy mire fogja majd a profitot költeni. Úgy döntött, hogy nem veszi fel készpénzben, inkább a részvényekben tartja, hiszen David véleménye szerint elérhetik a $20 árfolyamot is. Sőt, azt is megígérte, hogy szól, amikor érdemes megválni az értékpapíroktól. Közben Harvey Metcalf újabb részvényeket dobott a piacra, hogy kielégítse a Steven befektetése által kiváltott érdeklődést. Kezdett egyetérteni Silvermannel abban, hogy a fiatal és becsületes David Kessler az első megbízatásával együtt járó lelkesedéséből ítélve kitűnő választásnak bizonyult. Harvey nem első alkalommal használta azt a trükköt, hogy tisztes távolban tartotta magát az akciótól, a kockázatot pedig olyan valaki nyakába varta, aki tapasztalatlan és naív. Ezzel egyidejűleg Richard Elliott a társaság szóvivője szerepében kiszivárogtatott a sajtónak olyan híreket, hogy a piacon tekintélyes vásárlók jelentek meg, ami önmagában is kisebb befektetések áradatát indította meg, és ez stabilizálhatóan hatott az árfolyamra is. A Harvard Egyetem közgazdasági fakultásán annyit mindenki feltétlenül megtanul, hogy egy vezető alkalmasságának egyik legfőbb mércéje az egészségi állapota. Ezért rendszeres és általános orvosi vizsgálatok nélkül David soha nem is érezte igazán jól magát, és mindig valósággal élvezte, amikor közölték vele, hogy egészséges, legfőjebb egy kicsit lazítania kell a munkatempóján. Titkárnője, Miss Rentoul, tehát most is időpontot kért számára az egyik Harley Street-i orvostól. Dr. Robin Oakley a legigényesebbek szemében is sikeres embernek számított. A magas, jóképű, 37 éves orvosnak olyan sűrű fekete haja volt, ami soha nem indul ritkulásnak. Hetente két alkalommal ma is rendszeresen squash-t játszott, ami hozzájárult ahhoz, hogy korához képest irigylésre méltóan fiatalabbnak látszott. Cambridge-ben az egyetem rögbi csapatában játszott, és azóta is megőrizte kitűnő kondícióját. Orvosi tanulmányait a Szent Thomasban fejezte be, ahol szintén inkább rögbi játékának sem, mint orvosi képességeinek köszönhetően emelkedett fel olyan körökbe, amelyek meghatározhatják egy fiatalember pályájának alakulását. Utolsó vizsgáinak letéte után a rendkívül sikeres Harley Street-i praxist folytató dr. Eugene Moffat mellé került segédorvosnak. Dr. Moffat nem annyira a betegek gyógyításában, hanem inkább a gazdagok, különösen a középkorú hölgyek elbűvölésében jeleskedett, akik újra és újra felkeresték, holott nagyon kevés jele látszott rajtuk bármiféle betegségnek. És az 50 fontos vizsgálati honoráriumot figyelembe véve praxisa bízvást volt sikeresnek mondható. Moffat pontosan azokért a kvalitásokért választotta maga mellé Robin Oakley-t, amelyekkel maga is rendelkezett, és ami miatt annyira kapossá vált. Robin Oakley vonzó külsejét, kellemes modorát és jó neveltségét valóban nem lehetett megkérdőjelezni, ráadásul megvolt a magához való esze is. Robin kitűnően feltalálta magát a Harley Street-en és Moffat rendszerében, és amikor az öreg a 60-as éveinek elején váratlanul meghalt, olyan könnyedséggel vette át pacientúráját, ahogy csak egy koronaherceg tudja átvenni a trónt. Robin tovább szélesítette betegkörét, és természetes okokon kívül egyetlen Moffat-féle hölgyet sem veszítve el, kitűnően mentek az ügyei. Nős volt, felesége két fiút szült neki, kényelmes villában lakott Berkshire-ben, néhány mérföldnyire Newbury-től, és a bankban is jókora megtakarított összeget tudhatott magáinak. Soha nem panaszkodott a szerencséjére, és egészében véve nagyon élvezte az életet. Kezdett viszont megcsömörleni a szimpatikus, együttérző orvos üres szerepétől. Vajon összedőlne a világ, ha bevallaná, hogy fogalma sincs, mi okozhatja azokat a halvány pörsenéseket Lady Fiona Fisher gyémántokkal felcicomázott kézfején? Vajon leszakadne az égbolt, ha közölni egyszer a rettegett Mrs. Page Stanley-vel, hogy valójában egy kellemetlen bűzt árasztó vén satrafa, és egy új műfogsoron kívül semmilyen orvosi segítségre nincs szüksége? És vajon mi történne, ha az eladó sorban lévő Miss Lydia de Villiers-nek saját maga adná be azt a jókora dózist, amelyre, ahogy a lány több alkalommal egyértelműen kifejezte, annyira vágyik? David Kessler pontosan a megbeszélt időpontban érkezett. Miss Rentoul még idejében figyelmeztette, hogy Angliában az orvosok és a fogorvosok a késve érkező pácienseket nem fogadják, a vizit honoráriumát azonban gondolkodás nélkül leszámlázzák. Levet között és lefeküdt Robin Oakley vizsgálóasztalára. Az orvos megmérte a vérnyomását, meghallgatta a szívverését, kinyújtatta vele a nyelvét és elővetette vele azt a szervét, amely ritkán mutatkozik meg teljes pőrességében a nyilvánosság előtt. Miközben David testét tapogatta és vizsgálgatta, könnyedén csevegett is a páciensével. Miért hozta ide Londonba, Mr. Kessler? Egy olajvállalatnál dolgozom a belvárosban. Gondolom már hallotta a Prospecta Oil-ról. Nem, vallotta be Robin. Még nem volt szerencsém hallani felőle. Kérem, most húzza fel egy kicsit a térdeit? Mondta, és egy gumikalapáccsal oda koppantott Davidnek, először az egyik, majd a másik tért kalácsára. David lábai mindkét esetben szépen előre lendültek. Nos, a reflexeivel igazán nincsenek bajok. Fog még hallani felőlünk, Dr. Oakley. Biztosíthatom, hogy hall még rólunk éppen eleget. Nézze csak meg a lapokban, hogy mekkora léptékkel haladunk előre. Hogy? érdeklődött Robin. Talán csak nem találtak olajat? De igen, válaszolta David nyugodtan, és élvezte a szavai által kiváltott hatást. Tulajdonképpen éppen erről van szó. Robin egy ideig David hasfalát tapogatta. Kitűnőre keszizom, semmi háj, a mája is teljesen normális méretű. Fiatalember, az ön egészségi állapota kitűnő. Robin egyedül hagyta páciensét a vizsgálószobában, hogy felöltözzön, ő maga pedig gondosan megírta Kessler vizsgálatáról az orvosi jelentést, de közben gondolatai valahol az olajmezők táján jártak. A Harley Street-i orvosok rutinszerűen 3/4 órát várakoztatják pácienseiket egy gázfűtéses várószobában, amelyben rendszerint csak a Punch-nak egyetlen tavalyi száma árválkodik. Nos, Robinnak sem volt szándékában Mr. Kesslert sietetni. Csupán egyetlen apróságot találtam önnél, Mr. Kessler. Mintha a vérszegénység jeleit vélném felfedezni, de azt hiszem, ez a megfeszített munkának és az elmúlt időszak izgalmainak köszönhető. Felírok önnek néhány vasat tartalmazó tablettát, és már is túl lesz az egészen. Naponta 2 vegyem be, reggel és este, mondta és átnyújtotta a receptet. Nagyon köszönöm. Igazán kedves, hogy ennyi időt áldozott rám. Ugyan, szóra sem érdemes. És hogy tetszik önnek London? Érdeklődött. Ugye, nagyon különbözik Amerikától. Hát, bizony, meglehetősen más. Itt sokkal lassabb a tempó. Ha egyszer rájöttem, hogy mennyi időbe telik, amíg itt valami elintéződik, akkor ez egyben azt is jelenti, hogy már fele úton vagyok a győzelem felé. Sok barátja van Londonban? Nincs, válaszolta David. Még a Harvard-i évekből van egy-két cimborám Oxfordban, de itt, Londonban alig néhány emberrel ismerkedtem meg. Nagyszerű, gondolta Robin, itt a lehetőség, hogy egy kicsit többet is megtudjak erről az olajjátszmáról, és közben olyan valakivel töltsek egy kis időt, akihez képest a pácienseim többsége nem is egy, hanem két lábbal a sírban van. Ez talán valahogy kizökkent ebből az unalomból. A hét második felében nem lenne kedve velem ebédelni? Kérdezte hirtelen Davidet. Biztosan nem volna ellenére egy patinás régi angol klub. Igazán nagyon kedves öntől. Kitűnő? A péntek megfelelne? Ó, hogyne, igen. Akkor délben 1 órakor találkozunk a Pelmelen, az Athenaeum klubban. David visszatért belvárosi íróasztalához, de útközben kiváltotta a felírt tablettákat. Egyet azonnal be is vett belőlük. Kezdte élvezni londoni tartózkodását. Silverman szeme láthatóan meg van vele elégedve, a Prospecta Oil ügyei kitűnően állnak, és már is ismerettséget kötött néhány érdekes emberrel. Igen, úgy érezte, hogy életének nagyon boldog időszaka kezdődött. Pénteken David már 12:45-kor megérkezett az Athenaeumnak a Pelmel sarkán, a Yorki herceg szobrával szemben álló tekintélyt parancsoló épületébe. Lenyűgözték a termek hatalmas méretei, és pénzügyeken nevelkedett elméje nem tudott szabadulni a kérdéstől, hogy vajon mennyibe kerülhet a klub bérleti díja. Úgy tűnt, hogy egyszerre egy mozgó panoptikum kellős közepébe csöppent, amelynek figurái, Robin későbbi felvilágosítása szerint, mind köztiszteletben álló tábornokok és diplomaták voltak. A Café Roomban ebédeltek, Bostonról, Londonról, Squashról beszélgettek, és egymást túl licitálva lelkesedtek Catherine Hepburnért. A kávé kortyolgatása közben David készségesen ismertette a Prospecta Oil által bérelt területről szóló földtani jelentés legapróbb részleteit is. A londoni tőzsdén a részvények árfolyama már 3,6 fontra emelkedett, és továbbra is emelkedő tendenciát mutatott. Jó befektetésnek tűnik, jegyezte meg Robin. És mivel ez az ön vállalata, valószínűleg meg is érni a kockázatot. Nem minném, hogy túlságosan nagy kockázatról lenne szó, válaszolta David, hiszen az olaj tulajdonképpen már ott is van. Nos, a hétvégén én is alaposan átgondolom a dolgot, mondta az orvos. Az Athenaeum lépcsőin váltak el egymástól. David elindult a Financial Times energiaválságról szervezett konferenciájára, Robin pedig Berkshire-i otthona felé vette az irányt. Két fia már hazaérkezett hétvégére a kollégiumból, és nagyon várta a velük való találkozást. Milyen hamar felnőttek. Még csak most voltak csecsemők, aztán elkezdtek totyogni, és hamarosan belépnek a kamaszkorba. Milyen megnyugtató, hogy a jövőjük már biztosítva van. Talán célszerű lenne a gyerekek jövőjét még biztosabb alapokra helyezni és befektetni a pénzt David Kessler vállalatába. A pénzt végső soron azután is visszateheti a bankba, ha bejelentik a sikeres fúrást. Bernie Silverman szintén elégedetnek látszott, amikor értesült egy lehetséges új befektetésről. Gratulálok, fiacskám! Tudja, meglehetősen nagy tőkére lesz szükségünk az olajvezeték kiépítéséhez. Egy mérföldnyi olajvezeték lefektetése $2 millió kerül. Magának nagyon fontos szerep jut ebben az ügyben. Éppen most kaptam az értesítést a központtól, hogy eddigi erőfeszítéseit $5000 jutalmazták. Folytassa csak így tovább! David elmosolyodott. A harvardi hagyományokkal tökéletes összhangban mentek a dolgok, ha eredményes vagy, megkapod érte a jutalmadat. Mikor kerül sor a sikeres fúrás bejelentésére? Érdeklődött. Valamikor a közeli napokban, hangzott a válasz. David a büszkeségtől sugárzó arccal lépett ki Silverman irodájából. Silverman a piros telefonon keresztül azonnal kapcsolatba lépett Harvey Metcalf-al, aki újra a szokásos módon járt el. Ügynöke 3,73 fontos árfolyamon azonnal a piacra dobott 35000 részvényt, majd napi 5000-et bocsátott ki a szabad piacra, és közben állandóan figyelte a piac telítettségét, hogy állandó szinten tudja tartani az árfolyamot. Amikor végül is Dr. Oakley egy nagyobb összeget befektetett, a részvények árfolyama ismét megugrott, és most már elérte a 3,9 fontos szintet, ami Davidet, Robint és Stevent maradéktalanul boldogsággal töltött el. Arról persze mit sem tudtak, hogy Harvey naponta több és több részvényt dob a piacra, megteremtve így a saját piacát is.